Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéjét, ezt megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, az 50. fejezetben, az elsőtől a 10. versig a következőké. Ezt mondja az Úr, hol van anyátok váló levele, amellyel elküldtem őt? Van-e hitelezőm, akinek titeket eladtalak? Csak bűneitek miatt adtalak el, vétkeitek miatt küldtem el anyátokat. Miért nem volt ott senki, amikor hozzátok mentem? Miért nem válaszolt senki, amikor szólítottalak? Olyan rövid már a kezem, hogy nem tud megváltani. Nincs már annyi erőm, hogy megmentselek. Íme dorgáló szavammal kiszállítom a tengert, pusztává teszem a folyókat. Bűzlenek a halak, mert nem lesz víz, és elpusztulnak a szomjúságtól. Feketébe öltöztetem az eget, és zsákruhát húzok rá. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől, de az én Uram az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban, olyanná tettem arcomat, mint a kovakő. Közel van, aki igazságot ad nekem, ki mer perbeszállni velem, álljunk elő együtt, ki az én vádlom, lépjen ide. Íme az én Uram az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani. Mindnyájan szétmállanak, mint a ruha, moly rágja meg őket. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, s nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. De mindnyájan, akik tüzet szítotok és gyújtónyilakat gyártotok, saját tüzetek lángjába kerültök, nyilaitok tüzébe, melyeket gyújtottatok. Az én kezem teszi ezt veletek, kínok közé kell jutnatok. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Ézsaiás proféta szavain keresztül megszólal Isten igazságos ítéletének a haragja is. A Bibliánkban az egyház és Isten népének szövetségét a házassághoz hasonlítja a Szentírás, de ez egy egyenlőtlen szövetség, hiszen ebben a szövetségben Isten az, aki a többet adja. Ő az, aki igazán belead. És ebben a szövetségben pedig a másik fél formálódik. A fogságban, a babiloni fogságban, a számüzetésben azok az emberek, akik ott nyomorúságot és elidegenedést élnek át, akik úgy érzik, hogy Isten elhagyta őket. Ők kérik számon Ézsaiás proféta szavain keresztül, hogy Isten vajon tényleg segíteni tud rajtuk, tényleg van ereje ahhoz, hogy megmentse őket, mert úgy érzik, hogy mindezt nem teszi meg. És itt kerül elénk az Úr igéje, amelyben arról tesz bizonyságot, hogy bizony neki van ereje megsegíteni, van ereje megváltani, nem hagyta népét abban a nehéz helyzetben egyedül, továbbra is velük van és kész segíteni rajtuk. És ezt bizonyítja az a kép, amely szaváról szól. Isten szava elég arra, hogy a teremtett világban élet vagy halál fakadjon, hogy ne lenne képes megmenteni a népét. És ebben a helyzetben arra hív Isten igéje, hogy az a nép, aki elvetette az Úr szavát, aki nem hallgatott arra, amikor ő szólt, nem lépett rá az engedelmesség útjára, megteheti ezt, és ráléphet Isten szolgájának az útjára, az engedelmesség útjára, meghallhatja az Úr szavát, és hallgathat rá az Úr szavát, az Úr szolgájának a szavát, aki aláveti magát a mennyei atyának. És itt van az a pár sor, amelyben egyértelműen Jézusra gondolhatunk, és előttünk kirajzolódhat az ő képe. Nem hátráltam meg, hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalászkodás és köpködés elől. Jézus arca rajzolódik ki elénk. Hiszen ő az, aki tartotta a hátát a veréseknek, ő az, aki tartotta az arcát a pofonnak, ő az, aki átélte a legmegalázóbb dolgot, hogy leköpik. Ő az, aki átélte mindezt a fájdalmat és elutasítást, aki maga a testélet ige. Virágvasárnap arra emlékezünk, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe. Az emberek ünneplik őt, pálmaágakat lengetnek, leterítik felső ruháikat. Abban a váradalomban, hogy na most akkor végre valami komolyabb elkezdődik, Jézus talán magához ragadja a hatalmat, és megszűnik minden emberi nyomorúság. Igen, valami elkezdődik, de nem egészen úgy, ahogy az emberi várakozásban benne van. Valami elkezdődik, és nem csupán elkezdődik, hanem igazából folytatódik, és csúcspontjához ér. Hiszen innentől kezdve azok a vallási vezetők, azok az írástudók, azok az ellene támadó emberek még nagyobb erőbevetéssel fordulnak ellene. Mindaz idáig Jézus kikerülte azt, hogy meg akarták kövezni, válaszolt a vádakra, de most nem fogja ezt megtenni, hanem folytatja azt az utat, amit elkezdett a végpontig, a kiteljesedésig. És itt ismét felismerhetjük az ő arcát ebben a pár sorban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Kovakő, amely kemény, amely ellenáll, amelyen mégis meglátszik az ütés, hiszen szikrát hány. Jézus arca, amely tűri az ütést, tűri a megaláztatást, és mégis a heg az meglátszik rajta, az izzó piros vérben, mert ő eddig megy el, hogy vérét adja értünk. És mindezt úgy vállalja, és úgy tart ki, hogy tudja, Isten vele van. Mindvégig kitart, mert a mennyei atya ott áll mellette. Ahogy Ézsaiás próféta mondja, de az én Uram az Úr megsegít engem. Megsegíti a mennyei atya őt, megsegítette őt azzal, hogy megdicsőíti végül, hogy az atya jobbjára ül, és neki ad minden hatalmat mennyen és földön. Most már tudjuk, hogy ez a megdicsőítés maga, hogy Jézus nem marad a holtak hazájában, hanem feltámad, és minden hatalom a kezébe adatik. Nem úgy, ahogy akkoriban az emberek elvárták, nem úgy olyan hatalommal jön, amely egészen nyilvánvaló, nem erőszakosan, nem tesz mindenkit a maga szolgájába, hanem úgy, mint alázatos király, ahogyan a szamár is ezt jelzi, ennek a jelképe. Alázatos királyként jön és lép be a mi életünkbe is. Nem követel, hanem mutatja az utat előttünk. Alázatos király, aki nem uralkodni jön, hanem szolgálni a mi életünkben. Szolgálni azzal, hogy szól hozzánk, hogy igéjét adja nekünk, hogy tanítvánnyá tesz bennünket. És arra hív bennünket, hogy mi is lépjünk a tanítvánság útjára, maradjunk meg abban, hiszen erre hívta akkoriban is a népét, legyenek a tanítvánság útján, ragaszkodjanak az ő igéjéhez, legyen nyitott a fülük a hallásra, szívük az Isten iránti engedelmességre, és akkor átvészelik a nehéz helyzetet, akkor megtapasztalják azt, hogy az Úr valóban szabadító, valóban van ereje megmenteni. Ebben a világban bennünket is sokféle nehézség érhet, sokféle bizonytalanságban élhetünk, hiszen fenyegetnek bennünket akár világháborúval is, ott vannak a betegségnek a fenyegetései is, sokféle nehézséggel kell szembenéznünk, akár globálisan a nagyvilágban, akár saját egyéni életünkben is. És nincsen más erősebb kapaszkodó, mint a testéletige, Jézus Krisztus. Van egy mindenki által ismert szép himnuszunk, az erős vár a mi Istenünk, amiben azt énekeljük, az ige kőszálként megáll, megszégyenül kibántja. Az ige kőszálként megáll, megállt és megáll mindenkor. És aki elveti, az bizony megszégyenül, megszégyenül és elesik. Aki nem kapaszkodik belé, az elveszíti az egyetlen biztos támaszt az életében. Elveszíti azt a támaszt, amire a legnagyobb szükség van akkor, amikor reményre, útmutatásra van szükség. Mert Isten igéje most is teremtő erő, ahogyan Ézsaiás prófétánál hallottuk. Isten teremtő ereje a mi életünket is életre kelti. Isten teremtő ereje minket is kihoz mindenféle elkeseredtségből és reménytelen helyzetből. Isten igéje utat mutat akkor, amikor tanácstalanok vagyunk. Isten igéje ma is élő és ható. A testélet ige, Jézus Krisztus, aki így szolgál nekünk. A mennyei atya engedelmes szolgája. És hogyha így éljük életünket, minden napjainkat belekapaszkodva ebbe a segítségbe, akkor valóban megtapasztalhatjuk azt, hogy a remény, a vigasztalás, amit tőle kapunk, az ad elég erőt ahhoz, hogy a mindennapjainkat végig tudjuk járni. Egy történet így szól, egy öreg zarándok ballagott a Himalája hegyei között. Amikor csikorgató hidegben elkezdett esni az eső, egy fogadós megszólította. Apókám, hogy fog maga ebben az időben célhoz érni? Az öreg vidáman válaszolt. A szívem már ott van, ezért a testem többi részének könnyű követnie. Járhatunk mi is így, és mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ez a virágvasárnapi öröm, hogy tudjuk azt, hogy ott van a cél, Isten egy cél felé vezet bennünket, és ehhez a célhoz ad elég erőt és kitartást, hogy el tudjuk érni. Bach hetet szerveznek többféle, több templomban is, több helyen. És Bachról azt mondják, hogy sokféle nehézségen ment keresztül. Elvesztette a kislányát, majd három fiát, aztán a feleségét. Aztán újra házasodott, és második feleségét. Második feleségével élt tovább, és további négy lányát és három fiát veszítette el. 11 gyermeket összesen. És sok az utókorban sok kutatót foglalkoztat az a kérdés, hogyan tudta Bach feldolgozni a veszteségeket, hogyan tudott Isten dicsérő, gyönyörű zenét írni, hogyan nem adta föl, és nem lett depressziós. Kantáták, csellószvitek, misék, koncertek, talán a legszebb zene, amit a világ hallott. Hogyan tudta mindezt csinálni. Minden kottája végén ez áll, Soli Deo Gloria, dicsőség egyedül Istené. Az elején pedig az, Uram, segíts! Igen, Bach így tudta Isten segítségével, Istenre hagyatkozva, és bizonyára látta maga előtt a célt, és látta lelki szemeivel azt a mennyet, ahol ott vannak elveszített gyermekei is. A mi életünk bizonyára nincsenek ilyen nehézséggel tűzdelve, de mégis az egyéni sorsunkban is vannak fájdalmaink, vannak szenvedések, és ebben a helyzetben tudhatunk mi is ráhagyatkozni az Úrra, úgyhogy látjuk magunk előtt azt a célt, ahová elvezet bennünket. Adja Isten, hogy így legyen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te Isten szolgájaként engedelmesen mentél végig azon az úton, amely a keresztre vezetett. Köszönjük, hogy Te elhordtad, elviselted a megaláztatást, a verést, és mindezt miértünk tetted. Kérünk, add, hogy hű tanítványaid legyünk, akik mindig követnek téged, és hallgatnak a te szavadra, nyitott a fülük. Kérünk, erre segíts meg bennünket, hogy a te igéd legyen, ami kapaszkodónk életünk minden napján, minden körülményben. Amen.